Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Kizárólag a Nagykun polgári kör színeiben folytatom polgármesteri munkámat, jelentette be Szűcs Tamás, Kisújszállás polgármestere. Az országos víziring programsorozat május 2-án indul Sárospatakon. A Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Kara idén is megrendezte kalandtúráját. Nyíregyházán idén is lesznek nyári napközis táborok. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Kisújszálláson megtartották április 30-án a soron következő városi testületi ülést. Szűcs Tamás, a város polgármestere hangsúlyozta. Meg szeretném erősíteni, hogy a mandátumomat kitöltöm, és azon leszek, hogy Kisújszállást szolgáljam. Hozzátette, a nagy politikától 2,5 évtized után megcsömörlöttem. Immáron kizárólag a Nagykun polgári kör színeiben folytatom a munkát. Szűcs Tamás, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Kisújszállás polgármesterét hallják.
Ez az első testületi ülésünk az országgyűlési választások óta, amelyen egyértelmű, megkérdőjelezhetetlen eredmény született. Ilyenkor az ember számot vet az eltelt időszakról, ki milyen hosszúra tud visszatekinteni. Én 2002 óta vagyok a polgári oldal elkötelezett híve, amely, mint az már az említett választási eredményből is világosan kiolvasható, sajnos mára már igen távol áll attól, mint ami annak idején volt. Gondolok itt főleg a botrányokra és az úrizálásra. Én azt vallom, az az ember, akibe szorult egy kis tisztesség, az nem árulja el a saját politikai közösségét, nem indul más pártok színeiben, nem árulja el a barátait, nem igazol össze-vissza, mint ahogyan azt akár helyben is egyesek megtették, megteszik jó ideje, nem cserél érdekei és kénye kedve szerint köpenyt, ergo soha nem hagyja el a süllyedő hajót. De ez a hajó, ez úgy érzem, hogy most elsüllyedt. Számomra nem volt kérdés, hogy ezt a kampány időszakot végigcsinálom, és az sem, hogy az Orbán Viktor által képviselt politikai nézetekkel, főleg ami a világpolitikát illeti, most is csak nem teljes mértékben egyetértek, ám az elmúlt időszak történései kapcsán nekem és az én általam vezetett helyi városvezetői közösségnek is le kell vonnia a megfelelő következtetéseket a jövőre nézve. Ezzel nem várhatunk 3 évet, de nem is kell kapkodnunk. Ezért ezúton ismét meg szeretném erősíteni, hogy a mandátumomat, a mandátumunkat kitöltjük, és a csapatommal együtt, mindenben együttműködve a hamarosan felálló új kormány tisztviselőivel, valamint a helyi ellenzékiből, immáron hirtelen kormánypárti vállalat közössé tagjaival, azon leszek, hogy Kisújszállást szolgáljam a tőlem terhető legnagyobb tudással, alázattal, szorgalommal és szívvel. Ehhez azonban egyedül kevés leszek. Kellenek hozzá a mostani győztesek is, meg némi kölcsönös tisztelet, de semmiképpen sem olyan, mint ami a városunk nevét viselő Facebook csoportban zajlik, immáron évek óta. Minden idők leggusztustalanabb magyar választási kampányán vagyunk túl, melynek végén szerintem már minden jó érzésű magyar ember azt kívánta, hogy csak legyen már vége, mert ami itt hónapokon át történt, az nem volt normális. Ha ezen időszak alatt valakit én esetleg megsértettem, attól ezúton is szeretnék elnézést kérni. Nincsenek illúzióim, fordítva nem is várom el ezt. A bocsánat kéréseknél sokkal fontosabb számomra az a több száz üzenet, amit az elmúlt hetekben kaptam a kisújszállási lakosoktól, köztük rengeteg olyantól, akik a nagyvilágot és az ország helyzetét ugyan másképp látják, látták, másképp is szavaztak, mint én, de mint kiderült, a szűkebb környezetükkel, az itt általunk elvégzett bő másfél éves városvezetői munkával elégedettek. Az üzenet kivétel nélkül mindegyiktől egyértelmű volt, április 12-én nem rólunk, hanem az ország vezetéséről szavaztak. Ezúton is szeretném megköszönni ezeket a biztató, támogató gondolatokat. Már csak miattunk is kötelességünk folytatni. A többiekről, a frakciónk többi tagjáról én nem tudok és nem is akarok nyilatkozni, hiszen mint ez április 12-én is bebizonyosodott, demokrácia van, noha sokan mást kiáltottak, kiáltanak, reméljük az is marad. De ami engem illet, a nagy politikától, mint egy 2,5 évtized után megcsömörlötten, immáron kizárólag a Nagykun polgári kör színeiben folytatom. Szóval miattuk, no meg a rengeteg elért eredmény miatt is folytatni fogjuk. A szám szerint 18 folyamatban lévő saját pályázati vagy állami projekt miatt, amelyek összértéke megközelíti az 50 milliárd forintot. Ennyit arról, hogy mennyit tétlenkedtünk az elmúlt másfél esztendőben.
Szűcs Tamást, Kisújszállás polgármesterét hallották. Az országos víziring program sorozat idén Sárospatakon indul. Május 2-án a Bodrogon rajtol a szezon első állomása, a Bodrog óriás kígyója elnevezésű túra, közel 150 résztvevővel, ahol kezdők és tapasztalt evezősök egyaránt vízre szállhatnak, akár kajakkal, kenuval vagy sárkányhajóval. Györki Erika szervezőt hallják.
Ugye a víziring sorozatnak Sárospatak az első állomása. Ez egy megtiszteltetés mind a településünknek, mind a térségnek, hiszen az ország most ránk figyel, hogy mind az első alkalom, mind a Bodrog és az Aktív Bodrog Szövetség, hogy is startol, hogy debütál ezzel a programmal. Nagyon nagy a súly rajtunk ezért, viszont azt gondolom, hogy egy olyan csapatmunka van mögöttünk, amivel ezt meg fogjuk ugorni. Több nagy látogatottsággal bíró social media felületen, illetve államtitkársági oldalakon van hirdetve az esemény. Ezáltal gyakorlatilag meglepődöm, de Szegedtől, Pécstől, Zalaegerszegig mindenhonnan jönnek résztvevők, hiszen ők már a harmadik év eltelt, hogy figyelik a programokat, és hogy a Bodrogon is lehet már evezni ezt számukra. Ez egy üdvözlendő dolog. Így el is árultam már, hogy a csapatok java részét mostani számításom szerint olyan 60%-át megyén kívüli résztvevők fogják kitenni, ami nagyon jó alkalom arra, hogy a térségünk is bemutatkozzon, megismerjék Tokajhegyet, az Zemplint, és természetesen Sárospatakot közelebbről. Aki ellátogat a programra, az egy nagyon nagy csomagot visz aznap haza, emlékekből, érmekből, oklevelekből, stb. Fél 8-kor gyülekezünk, mindenki megkapja a nevezés során igényelt járművét, legyen ez sárkányhajó, kajak, kenu vagy éppen szab. Lesznek motorcsónakos kísérőink is természetesen, és 9 órakor egy hivatalos megnyitó ünnepé kezdődik, majd utána azonnal vízre szállunk. Ennek nagyon gyorsan meg kell történnie, hiszen 150 ember azért meglehetősen nagy létszám, és hogyha elhúzzuk, akkor ugye a program is elhúzódik. Ahogy vízre szállunk, ott lesz gyakorlatilag az a fajta show eleme az egész napnak, hogy egy óriás kígyó alakzatban fogunk rendeződni, és nyilván ez azt jelenti, hogy a legnagyobb járművek, a sárkányhajók előre rendeződnek, és a legvégén a szápok lesznek, köztük kajakok, kenuk, és így fogunk elindulni a Bodrogolaszi irányába. Körülbelül másfél órát töltünk el majd vizen, és ez azért is ideális időtartam, mert mind a kisgyerekek, akár az idősek, de még kutyusok is fognak jönni a programra, elárulom, akik kibírják ezt az időtartamot, ez pont ideális. Bodrogolasziban kikötünk, és ott pedig megint csak egy kis csomag várja őket, hiszen amellett, hogy kapnak egy zsíros kenyeret, házi zsírra természetesen kínáljuk majd a résztvevőknek, illetve frissítő italokat, lehetővé tesszük a középkori református templom megtekintését, illetve a tájházba is ellátogatunk. Plusz még nézet is kóstolhatnak, hogy szemnek, szájnak gyönyörködtető legyen az a programrész.
Több mint 200 lelkes diák és 19 általános iskola részvételével zajlott le a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának legutóbbi kalandtúrája. A rendezvény célja nem kevesebb volt, mint bebizonyítani. A földtudomány nem csak száraz tankönyvszagú elmélet, hanem izgalmas, kézzel fogható kaland. A versenyző csapatok egy interaktív akadálypályán bizonyíthatták rá termettségüket. A kampusz különböző pontjain felállított állomásokon a diákok betekintést nyertek a geológia, a bányászat és a környezetvédelem kulisszái mögé. A részletekről dr. Mádainé dr. Üveges Valériát, a földtudományi és anyagtudományi kalandtúra egyik szervezőjét hallják.
Ez már a negyedik éve, hogy megszervezzük ezt a földtudomány-anyagtudományi kalandtúrát. Az eredeti elgondolásunk az volt, hogy minden éven a Föld napjához, így tavasszal kapcsolódva szervezünk egy olyan rendezvényt, ami általános iskolásokat hív be az egyetemre, és számukra igyekszünk olyan érdekes kísérleteket, jelenségeket bemutatni játékos formában, amik segíthetik a természettudományos tantárgyaknak a megértését, meg nyilván nem titkolt szándékunk az is, hogy egy kicsit megszerettessük velük, hogy az érdekességeket megmutassuk itt a matematika, a fizika, a kémia világában, és ez volt az eredeti elgondolás, de olyan nagy sikernek örvendett ez az elképzelésünk, hogy gyakorlatilag első perctől kezdve ezt évente kétszer rendezzük, úgyhogy kerestünk az őszi időszakra is egy jeles napot, és van olyan, hogy Földünkért világnap októberben, úgyhogy gyakorlatilag áprilisban és októberben minden éven szervezzük ezt a rendezvényt, ahogy most is. Az idén 19 csapatunk van, ugye azt kell tudni, hogy itt legfeljebb 12 fős csapatokkal tudunk dolgozni, mert hogy az hatékony, hogy az adott standokon, állomásokon mindenki mindent is lásson, és ezeket a kis egyszerű feladatokat el tudja végezni. Úgyhogy én azt gondolom, most egyébként ez egy kiemelkedő szám. Egyszer sikerült ezt már meghaladni, akkor 22 csapatunk volt, úgyhogy ez volt eddig a teteje, és egyébként az a korlátunk is körülbelül, mert azért most is a kollégák készültek 23 darab asztallal, ami azt jelenti, hogy 23 különböző témakörben várjuk itt a diákokat, úgyhogy azért ez egy nagy összefogás a földtudományi és az anyagtudományi karoknak a együttes munkája kell ahhoz, hogy azért ezt itt prezentálni tudjuk itt pénteken. De ebben a helyzetben is igyekszünk a nyersanyagszektor, az ásványokról érdekességeket mutatni ilyen párosítós játékkal, de kint van a földradarunk is, azt tudják a diákok tologatni, és akkor megnézik, hogy mi van a föld mélyén, mi van itt alattunk a díszaulában, de vannak a polimerekhez kapcsolódó érdekes kísérletek, a tipikus ez a hungarocelt acetonban eltüntetjük gyakorlatilag, tehát nagyon sokféle dolog van, kőolajjal is foglalkozunk, az most egyébként egy érdekes terület, és fontosnak látjuk, hogy egyébként lássák a diákok, hogy azért mekkora nagy szükségünk van nekünk erre a nyersanyagforrásra, úgyhogy tényleg igyekszünk, de mondhatnám a talajélettel is foglalkozunk, a vízzel foglalkozunk, tehát nagyon sok olyan vonal van, anyagokkal foglalkozunk, vannak olyan ilyen alakemlékező anyagok, amiket meg tudunk nekik ilyenkor mutatni. És itt van a búvár robotunk is, a Unexmin robotunk is itt van, ezt nem mindig szoktuk erre a rendezvényre kiállítani, de már biztosan látták sokan más rendezvényen. Ez egy nagy büszkeség számunkra, ez egy nemzetközi projekt keretében történt ennek a kifejlesztése, ugye azzal a céllal, hogy a felhagyott bányákba tudjuk ezt a robotot, ami vízzel el van árasztva, abba tudjuk beengedni, és ott mindenféle információt, ásványtani információkat is tud nekünk szolgáltatni, ami gyakorlatilag el tudjuk dönteni azt, hogy érdemes-e akár újra nyitni a bányát, vagy milyen viszonyok vannak lent, és most ezzel a robottal is itt meg tudtunk jelenni, illetőleg a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak is van egy standja, ez is egy új program. Ugye van egy együttműködés, egy viszonylag friss együttműködés az egyetem és az igazgatóság között, úgyhogy ők is a Szeleta vonalról készültek egy ilyen kis érdekességgel, úgyhogy ez is egy büszkeség számunkra, hogy most így színesíteni tudtuk a palettát. Azért kalantúrának hívjuk, mert hogy minden csoport kapott egy ilyen pecsétgyűjtő lapot, amin van 12 pecsétnek hely, de azért el szoktuk mondani a diákoknak, hogy szabad több asztalt is meglátogatni, mint 12-t, de ha már 12 pecsétet összegyűjtöttek a diákok, akkor a rendezvény vége felé egy online kvízben megmérettetnek, ugyanis olyan kérdéseket találtunk ki ebben a kvízben, amikre az asztaloknál a diákok megkapják a nap folyamán a választ. Szóval minél több asztalt látogatnak meg, annál nagyobb esélye annak, hogy ők gyorsan és jól fognak tudni a kvízen válaszolni, és hát ilyen nagyon kis apró ajándékcsomaggal az első három csapatot tudjuk jutalmazni. Tehát ennyi a benne, egy kicsit a verseny, egy kicsit a kaland, de én azt gondolom, hogy a nap azért ér sokat, mert hogy nagyon sokféle területet tudunk nekik megmutatni a játékosabb formában.
Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata 2026-ban is lehetőséget biztosít arra, hogy minden nyíregyházi lakóhelyen rendelkező általános iskolás gyermek tartalmasan és biztonságosan tölthesse el a nyári szünetet. Az önkormányzat által szervezett nyári napközés táborokba idén mintegy 1600 gyermeket várnak, a Szigligeti gyermeküdülőbe pedig 900-at. 2021-től a nyári napközés táborok, valamint a Szigligeti gyermektábor szervezését a NyírVV Nonprofit Kft. Látja el. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, a táborok a korábbi évekhez hasonlóan zajlanak majd.
Vannak a jól bejáratott napközis táboraink, 8 turnusban, 5 helyszínen, június 22-én kezdődik, és augusztus 14-ig tart ez a 8 turnus, és 5 lehetőség közül választhatnak a szülők. Van a digitális tábor, amit nagyon szeretnek, a digitális tudásközpontban, van a sport és úszótábor az Arany János gimnáziumban, a klasszikus kisvakond, a múzeumforum és a futurobi. Tehát, hogyha ezt a 8 turnus és a kapacitásokat összeveszem, akkor több mint 1600 gyermek tud Nyíregyházán ingyenesen nyári táborban részt venni. Ez azt jelenti, hogy maga a táborért díjat nem kell fizetni, viszont 12.000 forint étkezési költségtét is kell fizetni, aki részt kíván venni a táborban. Akinek viszont évközben van kedvezménye, hogy egyáltalán nem fizet étkezésért, vagy csak 50%-os díjat fizet, a kedvezményt viszi a nyári táborra magával tovább. Tehát ezzel nincsen probléma. Ha az a helyzet áll fent, hogy valaki több turnusba szeretne részt venni, vagy egy több táborba szeretne részt venni, akkor 40.000 forint önköltségért, amely viszont már az étkezés is tartalmazza, újabb turnusokra jelentkezhet.
Jászai Menyhért a Szigligeti gyermektáborral kapcsolatban elárulta. 2026-ban közel 900 nyíregyházi székhelyű alapfokú iskolában tanuló gyermek táborozhat 10 turnusban a gyermeküdülőben. Az első turnus 2026. június 21-én kezdődik, az utolsó pedig 2026. augusztus 28-án ér véget.
Itt a tábor önköltséges, 50.000 forint az egyheti táborozásnak a díja, és bevezettük az idei esztendőbe, illetve felemeltük a támogatási mértéket 10-ről 15.000 forintra azoknak, akik rendszeres gyermeküdülő kedvezményben részesülnek, rászoruló gyerekek, nekik csak 35.000 forintot kell fizetni, vagy pedig fogyatékkal élő gyermekek, vagy pedig három vagy több gyermekesek számára. Tehát az alapdíjból részükre még települési támogatásként 15.000 forint kedvezmény lejön. Hát mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon észre a szigligeti tábor, és mindig örömmel hallgatjuk a beszámolókat, amiket a turnosok megtesznek.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton a nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. Szombaton 19 és 24 fok várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 1-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Love. find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa megáldotta Ferenc pápáról elnevezett római szívcentrum alapkövét. A római Gemelli klinikán 3 éven belül alakítják ki azt a szívgyógyászati központot, amely Ferenc pápa nevét viseli. 14. Leó pápa a Vatikánban megáldotta a központ alapkövét, majd a kórházat működtető Szent Szív Katolikus Egyetem és a Gemelli Klinika Alapítvány képviselőihez intézett beszédet, melyben a szív jelentéséről elmélkedett. Leó pápa a névválasztás kapcsán kiemelte: profétai választás volt, és most is az, ha arra gondolunk, hogy Ferenc pápa utolsó enciklikáját, a Dilexit Nost, mely egyfajta végrendeletnek tekinthető, Jézus Krisztus szíve emberi és isteni szeretetének szentelte. Az első részben a dokumentum a keresztény antropológia szerint a szívet, mint az emberi személy központját és foglalatát definiálja. Az embernek ez a belső magja, legbelső középpontja nem pusztán a lélek középpontja, hanem az egész emberi, a maga egyedi testi-lelki identitásában. Idézett Leó pápa, Ferenc pápa enciklikájából. Majd folytatta: minden a szívben rendeződik egységbe, mely a szeretet székhelye lehet, annak minden szellemi, lelki és testi összetevőjével együtt. Végeredményben, ha a szívben a szeretet uralkodik, az ember teljesen és ragyogóan eléri identitását, mert minden ember mindenek előtt a szeretetre teremtetett, legbensőbb rostjaiban arra teremtetett, hogy szeressen és szeressék. Idézte Leó pápa elődjének gondolatait. A fogvatartottak telitorokból énekeltek háladalt Istennek, mondta 14. Leó pápa szerdán az április 13. és 23. közötti afrikai apostoli útja kapcsán. Kiemelte: nem felejthetem el, ami a batai börtönben történt az egyenlítői Gíneában. A fogvatartottak telitorokból énekeltek háladalt Istennek és a pápának, és kérték, hogy imádkozzunk bűneikért és szabadságukért. Soha nem láttam ehhez hasonlót, majd velem együtt imádkozták a mi atyánkot szakadó esőben. Igazi jele Isten országának. Fogalmazott Leó pápa: Április 29-én az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Ennek keretében most nem katekézis tartott, hanem visszatekintett az Algériában, Kamerunban, Angolában és az Egyenlítői Guineában tett apostoli útjára. 14. Leó pápa telefonon egyeztetett António Costával, az Európai Tanács elnökével, adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. A szívélyes hangvételű beszélgetés során megvitatták a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a palesztin államra, Cisjordániára, valamint a Dél-Libanonban élő keresztények helyzetére. A beszélgetés során a Szent Atya megosztotta gondolatait a nemrégiben tett afrikai apostoli látogatásáról, hangsúlyozva a vallásközi párbeszéd, a béke előmozdítása, valamint a kontinens leghátrányosabb helyzetű közösségeinek nyújtott támogatás fontosságát. Zárult a vatikáni sajtószolgálat közleménye. Egerbe érkezett Troncatti Szent Mária misszionárius erekéje. Különleges lelki eseményre várták és várják a híveket a Segítő Szűz Mária leányai intézményének tagjai. A 2025. október 19-én szentté avatott szalézi misszionárius nővér életpéldája ma is sokakat bátorít a hitre, szolgálatra és a gondviselésbe vetett bizalomra. Az erekje érkezése nem csupán a szalézi család eseménye, hanem mély lelki találkozás bármely embernek. Május 2-án, szombaton az erekje a Don Bosco nővérek kápolnájában szabadon lesz látogatható. Szeretettel várják az érdeklődőket a Don Bosco nővérek Magyarországon szolgáló szerzetesei. Az Egri Hittudományi Főiskola a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 év, és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az Egri Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján a www.eghf.hu-n olvasható. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomlyóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. Az utazás önköltsége kb. 50 ezer forint per fő, és a falusi vendéglátás 40 euró fő per nap. 4 nap, 3 éjszaka. Összesen 120 euró fő per nap lesz. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címmel lehet. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között rendezik meg. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció április 27-én elkezdődött. Akik így jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Élet Szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, mely augusztus 30-áig látogatható a Bazilika Jézus Szíve kápolnájában. A kiállításhoz programok is kötődnek. Május 7-én 18 óra 30 perckor felolvasó estre várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Emese színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika Látogató Központban. Az Élet Szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka életéről szóló kiállításról Lukács Krisztinát, a Szent Janka imakör vezetőjét kérdezzük.
Itt a kiállító térben beszélgetünk a Jézus szíve kápolnában. Első pillantásra, ha ránézek a kiállításra, molinókat látok. Ez egy vándorkiállítás. Mikor és miért indítottátok el ezt a vándorkiállítást?
A kiállítás mögött több éves kutatómunka van, és lelki élet is, mondhatom. Többünknek a Szent Janka ima körtagjai közül többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsé tenni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
Hogyan képzeljék el a rádióhallgatók?
Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük, körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinól áll. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak Szent Jankáról. Az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
A kiállítás apropójáról Bíró Péterné Illésvirágot, a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégium vezetőjét kérdezzük.
A Szent Orsolya kollégium miért hívta meg az életszent Szent Jankáról szóló kiállítást Egerbe?
Nem is tudom, hogy jól fog-e hangzani, de igazából véletlenül. Mert hogy a kollégiumban, munkban évek óta van egy női példaképek program, és idén ennek a keretében édesanyák életét dolgozták fel, a lányok szent életű édesanyák életét. És az egyik ilyen édesanya, akit a lányok választottak, a Gianna Beretta Molla, vagy hát most már magyarul Szent Janka élete volt, úgyhogy a lányok készítettek róla egy posztert, egy PPT-t, amit egy esti ima keretében bemutattak, és így került a kollégiumunk kapcsolatba Szent Jankával. És Beszédes Erzsébet tanárnőnk pedig, amíg segítette a lányok munkáját, ő is utána nézett Szent Janka életének, és rátalált a Szent Janka imakörre, és a honlapon látta, hogy van egy ilyen Szent Jankás kiállításuk. És innen jött az ötlet, hogy hát akkor milyen jó lenne nálunk is egy ilyen Szent Janka kiállítás, vegyük fel velük a kapcsolatot. És így jött az ötlet, hogy akkor egy Szent Janka kiállítást kellene hozni. Eredetileg mi a kollégiumban gondoltuk, de hát aztán kiderült, hogy azért ez egy nagyobb szabású kiállítás, és hogy úgy lenne igazából illő és üdvös, méltó és üdvösséges, hogyha ettől egy szebb teret találnánk neki, és így került a bazilikába Szent Janka. Csizmadia István plébános atyával felvettem a kapcsolatot, és ő segített, és örömmel fogadta ezt a kiállítást a bazilikába, a Jézus szíve kápolnába.
A lányok hogy vélekednek Szent Jankáról? Milyen visszajelzéseket kaptál tőlük, amikor mondjuk ők is megismerték az ő életét?
Én azt gondolom, hogy Szent Janka éppen egy olyan szent, aki közel kerülhet a fiatal lányok szívéhez is, hiszen nem egy középkória, vagy akár a legendák homályába tűnő szent, hanem nagyon modern. Azt gondolom, hogy ő már a modern nőnek a képe valahol, hiszen igazából az ő életében pontosan azok a dilemmák jelennek meg, amikkel majd lassan ők is fognak a saját életükbe találkozni, a hivatás, az anyaság, férjhez menetel, a Szent Janka igazából nem olyan fiatalon ment már férjhez, Úgyhogy nagyon is megtalálhatják azokat a pontokat, ahol az ő kis életükbe tudnak azonosulni a Szent Janka életével. És hát mi is biztatjuk őket a Szent Janka példájának a nyomán, hogy ahogy a Szent Janka is tudatosan készült a házasságra, az anyasságra, hogy ez az út előttük is nyitva áll, hogy imádkozzanak a jövendőbeliekért, hogy készüljenek arra, hogy édesanyák legyenek, hogy egyszer méltó párja legyenek a férjüknek, az életük társának.
Szent Peregrin a daganatos betegek védőszentjének ünnepnapja alkalmából gyógyító imaest lesz a Füzérradványi Római Katolikus templomban 2026. május 4-én hétfőn. 15 óra 30 perckor rózsafüzért imádkoznak, amely alatt gyóntatás lesz. 16 órától dicsőítés lesz, 16 óra 45 perckor kezdődik a szentségimádás, majd 18 órától szentmise lesz a betegekért. Ennek főcelebránsa Szabó József, Miskolc diósgyőri plébános atya. Egyéni áldás lesz Szent Peregrin erekéjével. A betegek szentségét is kiszolgáltatják, mely kegyelmi állapotban vehető fel Szent Gyónás és Szent Áldozás elvégzése után. A hegyközi karizmatikus megújulás kéri a résztvevőket, hogy készüljenek együtt ima kilenceddel és böjtel a Szent Peregrin imaestre. Sajó Pál falán a Szentlélek lelki gyakorlatos házban május 8-a és 10-e között lelki gyakorlat lesz, melyet Kónya Ákos vezet. Részvételi információk a 30-as mobil 561 43 69-es számon kérhető. A csend ima közösség lelki gyakorlatát tehát Kónya Ákos református lelkész vezeti. Májusi búcsú lesz Péliföld Szentkereszten május 9-e és 10-e között. Május 9-én szombaton a Szalézi család napja lesz. 10 óra 30 perckor szentmisét mutat be Vitális Gábor tartományfőnök. Május 10-én vasárnap 11 órakor lesz az ünnepi szentmise, melyet Ternyák Csaba egri érsek mutat be. Újra megtelik élettel a Dunakanyar. Május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kis csoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyermekeket is várják. A gyermekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon, vagy a találkozó hivatalos közösségi eseményénél olvashatók. Időpont tehát 2026. május 16-a szombat. A kapuk 8 óra 30-kor nyílnak, a hivatalos program 9 órakor indul. Helyszín Nagymaros, Plébánia kert és a környéke. Téma az apostolok cselekedeteiből, benne vagy? Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban 2026. május 23-án szombaton 15 órától. A program Szentmise, Szentlélek hívás dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kazinc Barcikán gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között a Don Bosco sportközpontban. A részvétel regisztrációhoz kötött. A részvételi díj 15 000 forint. A római katolikus szalézi plébánián Kazincbarcikán lehet regisztrálni és érdeklődni. A Bélapátfalvi apátsági templomot május 30-án, szombaton 10:30 órakor kezdődő szentmise keretében áldja meg Ternyák Csaba egri érsek. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Régió sportja.
Vidám hangulat, közös tekerés és látványos programok várják a résztvevőket május 23-án Nyíregyházán a Bringa pikniken. Az erős emberek nemzetközi versenyének egyik állomását Ózdon rendezték a napokban. 21. századi modern sporteszközökkel felszerelt fitnessteremmel gazdagodott a Nyíregyházi Egyetem. A belgiumi Pelt adott otthont a 12. Open Belgium első karate globál nemzetközi megmérettetésnek. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Vidám hangulat, közös tekerés és látványos programok várják a résztvevőket május 23-án Nyíregyházán a Bringa pikniken. A térség legnagyobb kerékpáros túrája idén 9. alkalommal indul el Nyíregyházáról Tokajba, ahol a sport és az egészség megőrzés mellett ezúttal cirkuszi hangulat színesíti majd a programot. A Bringa piknik mára igazi hagyománnyá vált a keleti régióban. Az első közös túrát 2018-ban rendezték meg közel 1000 résztvevővel, azóta pedig minden évben egyre többen vágnak neki, amint egy 35 kilométeres távnak. A résztvevők nem csak Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből érkeznek, sok bringás jön Budapestről, sőt a korábbi években Svájcból és Japánból is csatlakoztak a túrához. Az erős emberek nemzetközi versenyének egyik állomását Ózdon rendezték a napokban. Az eseményen részt vett Janicsák Dávid polgármester is, aki örömmel fogadta a rendezvényt, és a lebonyolításhoz díjmentesen ajánlotta fel a csarnokot.
Mindig nagy érdeklődve néztem, ezeket a hatalmas súlyokat hogy tudják megmozdítani, felrakták ugye több emelet magasra ezeket a golyókat, és arra is emlékszem tisztán, amikor Fekete László már olyan korba került, hogy az édesapja bemutatta a közönségnek, magas, vékony, szikár gyerek volt, és rajta voltam a legjobban megdöbbenve, hogy ilyen testalkattal hogy lehet benne annyi erő, hogy ugyanazt csinálja, mint ezek a nagy darab srácok. Megmondom őszintén, egy kis biztatást is adott számomra, hiszen mindig nagyon vékony srác voltam, és jó volt ilyen példát látni magam előtt, hogy úgy is lehet erősnek lenni.
A megmérettetés ifjabb Fekete László nevéhez fűződik, aki versenyzői pályafutása mellett a sportág népszerűsítésével és tehetségek menedzselésével foglalkozik. Aktívan közreműködik a sportág hazai és nemzetközi szinten tartásában. A 9-szeres Natur erős ember világbajnok elmondása szerint az esemény célja, hogy a nézők olyan fiatalokat lássanak, akik dopping nélkül tisztán érnek el szép eredményeket ebben a sportágban.
Jöttek magyarok, az egyértelmű az adott, akkor vannak szlovének, vannak szlovákok, meg jöttek ugye Prágából, Csehországból olyan sportolók, akik méltón tudják megmutatni itt a mai napon Ózdon az emberi natur fizikai erőt. Ők gyakorlatban fogják magukat megmérettetni. Már megszokott kőgolyókat fal fogunk kezdeni, itt 3 darab golyót kell átrakni az állványon, illetve kamiont fognak húzni, különböző tárgyakat kell majd futni, vagy elszaladni vele, amit majd mindig mondani fogunk, hogy mikor, mi, meg mennyi, meg hány kiló. Ablakot fognak oldalra tartani, illetve fejfölé nyomó számok, meg gyakorlatok vannak. Ez egy nemzetközi rendezvény, nyilvánvaló nem egy VB, nem egy Európa kupa.
A sportolók genetikája sokat számít, azonban kitartással, gyakorlással és edzéssel is hozzá kell járulni. Lovadi Tamás hosszú évek óta edz, 2024. decemberében nevezett be első amatőr megmérettetésére. Célja a rutin szerzése és a technikai fejlődés. Elmondása szerint sokat kell gyakorolni azt, hogy a tárgyakat hogyan kell szakszerűen megfogni, hogy minél könnyebb legyen emelni és tartani őket.
A nagy erő a legfontosabb mindenek felől, tehát erősnek kell lenni mindenképpen. Ugyanakkor technikailag is fel kell készülni. Tehát, hogyha egy versenyzői szinten akar teljesíteni az ember, akkor úgymond azért fel kell, hogy állítson magába egy versenystratégiát is, mert ugye mindenki ismeri a saját erősségeit vagy gyengeségeit, és hogyha mondjuk az egyik másik versenyszámba gyengébben tud teljesíteni, akkor lehet, hogy nem érdemes ott a maximum erejét kiadni azért, hogy utána egy következő versenyszámba, amiben jó lehetne, de már nem maradt rá ereje, és akkor abban is rossz lesz.
21. századi modern sporteszközökkel felszerelt fitness teremmel gazdagodott a Nyíregyházi Egyetem. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest a Nyíregyházi Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézetének igazgatóját hallják.
A Nyíregyházi Egyetem a megújult felsőoktatási intézmények között az egyik legdinamikusabban fejlődő vidéki felsőoktatási tudáscentrum, amelynek az egyik legfontosabb kiemelt stratégiai célja, hogy a hazai és a nemzetközi láthatóságot erősítse, ezzel együtt természetesen a magyar és a külföldi hallgatók számának növelése az a kiemelt célunk. Ennek érdekében az egyetem nagyon sok olyan erőfeszítést tesz, mint többek között az infrastruktúra fejlesztés. Ennek keretében valósult meg a fitnessterem átadása, illetve a fitnessterem komplex fejlesztése.
Az intézmény sport infrastruktúra fejlesztésének célja, hogy segítse a gyakorlatorientált képzést, továbbá az egyetemi polgárok végzettség megőrzését is szolgálja az új terem. Az egyetem sport létesítményei az elmúlt időszakban több fejlesztésen is átestek, felújították az atlétikai csarnokot, majd szabadtéri kondiparkot is kialakítottak a hallgatók és oktatók számára. Futópadokkal, elliptikus trénerekkel, TRX szalagokkal és különböző erősítő gépekkel, modern sporteszközökkel szerelték fel a Nyíregyházi Egyetem új fitness termét. A felsőoktatási intézmény beruházása egy átgondolt, jövőben mutató sportfejlesztési koncepció olyan fontos állomása. A beruházás két ütemben zajlott, a fitnessterem első részét még 2023-ban adták át, akkor 45 erősítő, minden izmot megmozgató gépet és eszközt üzemeltek be az intézmény D-épületének földszintjén. Ez a meglévő infrastruktúra bővült most egy újabb fitnessteremmel. Az új fitnessterem egyben egy új közösségi tér is az egyetemen, mondta köszöntőjében dr. Kovács Zoltán, elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettes, majd hozzátette, az intézményben a 2021-es modellváltás óta rengeteg pozitív változás történt, többek között jelentősen nőtt a hallgatói létszám, és a kutatói tevékenység is sokat fejlődött. Az új fitnessterem, illetve a további sportlétesítmények nem csak a gyakorlatorientált képzést segítik elő, hanem az egészségmegőrzést is szolgálják, így minden hallgató, oktató és intézményi dolgozó használhatja a nyitvatartási időn belül. Az egyetem nagy múlttal több mint 50 éves hagyománya rendelkezik a pedagógus képzés területén, ebbe beletartozik a testnevelő tanárképzés is. Az egyetem sportlétesítményei az elmúlt időszakban több fejlesztésen is átestek. A rendezvényen részt vett Pósáni Rácz Anna Mária, felsőoktatásért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár is.
Az elmúlt években tudatos, lépésről lépésre megvalósuló fejlesztési folyamat indult el az egyetemen. 2022-ben többek között megépült a kültéri kondipark, 23-ban egy professzionális fitnessteremmel bővült a sportkomplexum, 25-ben megtörtént a sportcsarnokok parkettájának felújítása, a tornacsarnok szertorna eszközeinek cseréje. Ez a most átadásra kerülő fitnesstermi rész korszerű, 21. századi környezetet biztosít a gyakorlatorientált képzésekhez. A közel 82 millió forintos sporteszköz beszerzés révén többek között professzionális kardiógépek, funkcionális edzőfelszerelések, valamint speciális diagnosztikai és rehabilitációs berendezések állnak a hallgatók rendelkezésére.
A belgiumi Pelt adott otthont a 12. Open Belgium első karate globál nemzetközi megmérettetésnek, ahol kiváló eredményt ért el Dobos Réka. A magyar parasportoló katában aranyérmet, míg kümitében ezüstérmet szerzett. Dobos Réka szerint a siker mögött rengeteg munka, kitartás és alázat áll, de úgy véli, mindig van hová fejlődni. A részletekről a díjazottat Fekete Gábor kérdezte.
Hát egy versenyfelkészülés sose zökkenőmentes. Nyilván a egész versenyi kapcsolatban ugye vegyes érzelmeim vannak, meg a felkészülés során, de nyilván igyekszek mindig a 110%-ot kihozni magamból, mert is sosem elégszek meg kevesebben. Hát a versenyfelkészülés számomra ugye az utóbbi 3 hét verseny előtt sajnos edző nélkül kellett töltenem, mert elfoglaltsága volt, de ki lett adva, hogy mit kell itthon elvégeznem, és én azt megcsináltam cukrariszon, mellette ugye én járok gyógytornára is, illetve én is edzek itthon, ugye mind karatét, mind erőléti edzést, úgyhogy elég összetette általában az edzések. Viszont ami megnehezítette a felkészülésemet, hogy ugye most irattam fel az új aktív kerekesszékemet, mert ezt 6 év után irathatunk ugye újat, és én bíztam benne, hogy abba tudok kimenni versenyezni. viszont kipróbálás alatt, meg ahogy ugye próbáltam nyilván betörni, meg megszokni, kiderült, hogy csapágyas, így vissza kell vinnem szervizbe, úgyhogy a régi székemmel kellett versenyeznem, ami persze már elég öreg és recseg ropog, úgyhogy imádkoztam, hogy kibírja a repülőutat, mert sokszor dobálják sajnos a széket, mikor berakják ugye a reptérbe, és biztam benne, hogy épségbe kiér a székem, ugye a lábaim mondhatni kijutnak Belgiumba, illetve ugye a versenyfelkészüléshez még hozzátartozik, vagy inkább a kimenetelhez, hogy ugye, hogy nekem van egy autoimmun betegségem, ami a sztémia gravis, az ugye az izmaimat gyengíti, ugye mi így egy nappal hamarabb megyünk ki külföldre mindig a versenyval, mert a többiek úgy érkeztek, hogy pénteken, és ugye szombaton volt a verseny, mi meg már ugye csütörtökön kiutaztunk, hogy az izmaim tudjanak ugye regenerálódni, illetve ugye tudjak teljesíteni következő nap.
Mesélj már erről az arany és ezüstéremről.
Hát ugye Kata és Kümit a számban indultam, ugye tudni kell, hogy a Kata ugye a forma gyakorlat, ugye én egyedül vagyok bent a küzdőtéren. Most az én kategóriámban jelenleg 5-en voltak. Az aranyé viszont a belgiumi ellenfelemmel mentem Belgiumba, nyilván ezért egyszer nehezebb is volt. Izgultam nagyon, hogy meg lesz-e az aranyérem, hisz nagyon oda tettem magam, verseny előtt mindig felrakom a fülesem és elmélyülök. Így a saját gondolataimban, hogy el tudjak szellemülni a Katára, amikor majd kezdődik a számom, és hát nem nagyon mertem kinézni a bírókra, amikor ugye pontoztak engem, mert ugye még azt is nézik a végén, ugye, hogy mennyire vagyunk határozottak, és vagyunk még benne ott a gyakorlatban, úgyhogy végén meglepő módon sikerült elsőnek lennem. Reméltem, hogy első leszek, de nagyon-nagyon sok munka volt benne, és nem volt egy egyszerű ellenfelem.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádió!